A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Egy ismert mondás tükrében az vagy, amit megeszel. Ez pedig talán hatványozottan igaz karácsonykor, amikor a finom ételek, az édességek és a különféle italok csábítása sokkal nagyobb, mint az év más időszakaiban. Míg az év többi részében talán nem tűnik annyira nehéznek a mérsékletes étel és italfogyasztás, addig mostanában ez igencsak komoly kihívást jelent. Az pedig már csak a haba tortán, hogy a hagyományos ételek sok tekintetben nehezek, megpróbáltatást jelentenek az emésztőrendszernek. Azonban még így is meg kell tartani a mértéket, hiszen ellenkező esetben az ünnep láthatja ennek a kárát. Témánk a karácsonyi étkezés kihívásai. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Zsidó Szabolcs, klinikai táplálkozási szakértő és dietetikus, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és bekapcsolódott a medicinába. Köszöntelek a műsorban.
Én is köszönöm a meghívást, köszöntöm a kedves hallgatókat, jó estét kívánok!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy melyek azok az idézőjeles hibák, amelyeket gyakran elkövetnek az emberek, amelyek gyakran előfordulnak így karácsony környékén.
Tudni kell a székely emberek táplálkozásáról, hogy eléggé egy hagyományos, klasszikus vonalat képviselnek, ami valljuk be őszintén, hogy a mai életmód és táplálkozási kultúránkhoz viszonyítva lehet nem számítana túl egészségesnek. Lehet 20-30 évvel ezelőtt kevesebb olyan negatív körülmény volt, ami befolyásolhat az emberek egészségügyi állapotát. Ez most egy kicsit megváltozott, így ehhez mérten a mostani felfogású tradicionális táplálkozás lehet, hogy nem éppenséggel lesz egészséges. Persze itt is több tényező van, de akkor kezdeném az egyikkel, ezek a hagyományok. Hagyományokon alapuló tradicionális receptek, ételek, amelyekről azt kell tudni, hogy jó mennyiségben tartalmaznak sót, bőolaj, zsírban sültek lehetnek, és jó nagy volumenű kalóriatartalmúak is. Ez mellett persze, hogyha valaki a mennyiségre odafigyel, akkor elkerülhető belőle a negatív következmények, de eltérve a táplálkozástól, itt más szinten valamilyen féleképpen szociális, társadalmi szempontból megközelítve is tudnak problémák lenni, mert biztosan önök is, vagy akár te is, Szilárd, biztos találkoztál az a problémával, hogy edd meg azt, ami előtted van, egyél, miért nem eszel, kóstold meg ezt, kóstold meg azt, és muszáj megkóstolni mindent, mert lehet, hogy nagymamád megsértődik, hogyha pont az ő főzcsét nem kóstolod meg. De ebből is szoktak így problémák lenni általában.
Vissza fogunk még térni erre a műsor folyamán. Ahogy említetted, itt nehéz ételekről, nehéz hagyományos ételekről beszélünk. Milyen következményei lehetnek annak, hogyha valakinek nem sikerül betartania a mértékletesség elvét, vagyis túl sokat eszik ezekből?
Az általános tünetek, ami így megszokott jelenni, az a puffadás, székletrekedés, ugye tudni illik azért itt ünnepek folyamán az emberek többsége az eléggé, tisztelet a kivételnek, de az emberek többsége az eléggé mozgásszegény életmódot folytat, ami ugyanúgy lassítja az emésztési folyamatokat, a bélmotilitást, ezáltal még inkább fokozódik ez a puffadásos tünet együttes. Ezen kívül ugyanúgy számítani kell arra, hogy bármi, ami többletbe kerül be a szervezetünkbe energia szempontjából, az valószínűleg el fog raktározódni zsír formájában, ami előbb vagy utóbb ízáshoz vezethet. Ezen kívül, ami még elég gyakori tünet, ami eléggé felkapott téma kezdett az elmúlt 10 évben lenni, ez a bélflóra egyensúlyának a felborulása, ami több tünet együttessel is jár, pont úgy, mint a puffadás is, és ez előbb vagy utóbb azért kellemetlenségeket fog okozni.
Szóba kerültek a családi összejövetelek, a családi ebédek, családi vacsorák, és mindenhol kell enni valamit, mert ha nem, akkor valaki csak megsértődik. Hogyan lehet, vagy hogyan érdemes nemet mondani? Különösen annak fényében, hogy vannak olyan személyek, akik több ilyen családi összejövetelre, baráti összejövetelre hivatalosak, és hogyha mindenhol csak egy kicsit esztek, az már igencsak sok lesz a nap végére.
Az a baj, hogy ebben már van egy olyan kényszer szokás is, hogyha az ember előtt van valami, akkor abból muszáj vegyen, ha akar, ha nem, valamilyen szinten érez rá késztetés, pláne olyan élelmiszerek szempontjából, vagy ételek szempontjából, ami úgy kifejezetten ízlik nekünk, azt még inkább fogja az agyunk követelni. Nehéz tudom megállni. Nem kifejezetten kell úgy felfogni az egészet, hogy most mellőzzük, vagy megvonjuk magunktól ezeket a falatokat, hanem kicsit úgy figyeljünk oda a mennyiségre. Együnk lassan, rágjuk meg jól, de ez érvényes minden nemű ételre, étkezésre is, tehát nem kimondottan csak ilyen falatozásokra. A mennyiségen van a hangsúly. Tehát ez alatt a 2-3 hét alatt szerintem ebbe a 12 hónapba belefér az, hogyha az ember egy picit úgymond idézőjelbe csal, csak attól még a mennyiségre persze oda kell figyelni. Ez az, amit így leginkább tudok javasolni.
Érkezzünk meg a tévhitekhez, hiszen ezekből is több van így az ünnepi időszakban. Melyek azok, amelyek fémjelzik a karácsonyi ünnepet? Gondolom, hogy azért sokan tartanak például attól, hogy a most következő 2-2,5 hétben akár több kilót is felszedhetnek. Ez egyáltalán bekövetkezhet, vagy ez csak amolyan idézőjeles városi legenda?
Na hát igen, gyakran találkozom a praxisom alatt ezzel a problémával. Mindenki általában január-februárban megrohanja a dietetikusokat és a bármi olyan tevékenységet, ami a fogyásra kapcsolatos. Abban a tévhitben, hogy 5-10 kilót híztak ez alatt az egy hónap, vagy akár 2 hét alatt. Tényleg sokszor van az, hogy valaki felkeres, hogy az ünnepek alatt ő elhízott 5 kilót. Leszögezném, hogy nem mondom, hogy lehetetlen 2 hét alatt 5 kilót hízni, de nem is nagyon lehetséges. Induljunk ki abból, hogy ahhoz, hogy valaki 5 kilót elhízzon, ahhoz legalább 7000 kalóriát pluszba kell legyen pár nap alatt, mivel 7000 kalória plusz nagyjából 1 kg zsírtömeget jelent pluszba a testünkön. Mondom, nem lehetetlen, meg lehet ezt csinálni azért, de nem fogunk elhízni 2 hét alatt 5 kilót, sem 10 kilót. Két irányba közelíteném meg ezt. Általában ezek a személyek már el van hízva, vagy esetleg rendelkeztek pluszokkal, ami még esetleg így az ünnepek alatt kiteljesült, esetleg 0,5 kg, 1 kg plusszal. És akkor ez persze egy kicsit már szembetűnőbb számára a tükörben, de nem az az ünnep a hibás az miatt, hogyha valakin már évek óta vagy hónapok óta esetleg a plusz súly rajta van. A másik irány, ahonnan ezt megközelíteném, az az élelmiszereknek a hatása az ünnepek alatt a szervezetünkre nézve. Mit értek ez alatt? Tudnélik, hogy ilyenkor, ugye általában véve sokkal többet eszünk, mint ugye az év többi szakában. Pont így, hogy te is említetted, hogy egyik rokontól megyünk a másikig, mindenhol muszáj, vagy hát nem muszáj, de eszünk valamit, és alapvetően több kalóriát is fogunk bevinni. Tehát inde-unde valamennyivel valószínűleg több zsír lerakódik rá. A másik az, hogy a só bevitel. A só köti a vizet. Tehát egyfajta testtömeg növekedéshez ez is hozzájárulhat. Azon kívül a szénhidrátról is azt kell tudni, hogy köti a vizet. Tehát ez is valamilyen szinten növeli a testünknek a térfogatát, tehát nem kízáshoz vezet, hanem akkor úgy moment pár napig kicsit teltebbnek érezzük magunkat, de ez általában ilyen vizes puffadásos jelenséggel jár. Van egy harmadik irány, az meg az ételekből származó telítettség érzet. Tehát ezt már említettem korábban, hogy általában véve többet eszünk, sokkal szedentárabb életmódot követünk, nem mozgunk annyit, ezáltal a bélmotilitás, az emésztésünk is sokkal jobban lelassul, és sokkal inkább felgyűl a belegben, az emésztőrendszerünkben megemésztett ételeknek a mellékterméke, vagy maga az emésztési folyamat sokkal inkább belassul, és ez miatt tűnhet úgy, hogy kicsit pocakosodunk esetleg. Tehát ezek azok a problémák, vagy ezek azok a irányelvek, amelyek úgymond kicsit megcáfolják ezt a tévhitet, hogy 2 hét alatt 5 kilót elhíznánk zsírból. Tehát nincs ilyen. Tehát nagyon-nagyon kicsi az esélye rá, vagy nagyon-nagyon sokat kell együnk ahhoz, hogy 2 hét alatt 5 kilót zsírból elhízzunk.
Akár nagyon-nagyon sokat eszünk, akár egy vizes puffadásról beszélünk, ahogy te is említetted, de azt tapasztaljuk magunkon, vagy azt tapasztalhatják magukon egyes személyek, hogy elhíztak, pocakosodnak. És akkor megjelenhet a bűntudat. Milyen következményei vannak annak, hogyha ennek a bűntudatnak a hatására hirtelen az ünnepek után, mert hát közben nem lehet, fekete diétában fogunk, azaz nem eszünk semmit.
Rosszabbik esetben ez ilyen testképzavarra szokott mutatkozni, tehát ugye lejárnak az ünnepek, és akkor általában az emberek tesznek egy ilyen fogadalmat, hogy na jó, akkor most lejártak az ünnepek, akkor vissza a régi kerékvágásba, és megpróbáljuk helyre rakni azt, amit ez alatt a két hét alatt felborítottunk. Az jobbik esetben egy elhatározott célú irányba szokott elmozdulni, rosszabbik esetben kialakul egy ilyen testképzavar, ami nem csak testi, hanem mentális problémákhoz is vezetett. Ebben inkább nem mennék ki, mert ez van inkább pszichológiai téma, de hogy maradjunk az első vonalon, lesznek, akik elhatározzák, hogy na, változtatnak, mert tudják, hogy valamit elrontottak. Igen, és ez a baj, hogy az internet tárháza tele van információkkal, és mindenki azt a lehetőséget próbálja keresni, ami a legeredményesebb, és kevés erőfeszítésbe kerül, és még kevesebb időben. Ami van, hogy beválik, és van, hogy nem válik be. Tehát ez általában kitartástól függ, meg attól, hogy valaki mennyire elvetemült ilyen szempontból, mert ezeket a csodadiétákat, vagy ezeket a fekete diétákat, vagy hogy te is jellemezted őket, nem kimondottan az a cél ötvözi, hogy most az az ember, aki kezdi használni, vagy alkalmazni annak a diétának a formáját, az egészséges körülmények között érje el a célját. Hát általában ezek ilyen profitorientált tevékenységek, amelyeknek inkább a gyors eredmény a szándéka, és nem a tartóság és a kiegyensúlyozott irány. Tehát mindenképp körültekintő kell lenni abban, hogy ki hogyan kezd az új év, új én fogalma alapján új életstílusban. Mindenképp az érdemes egy hiteles szakembert felkeresni ezzel kapcsolatosan, nem pedig az internet bugyraiból összeszedni bizonyos diétákat, diétakultúrákat, csodaszereket, mert ezek, mint említettem, általában profitorientált tevékenységek, és nem hosszú távra vannak ezek kitalálva. Meg a másik dolog szervezetet érintően, ezek károsak tudnak lenni, mivel valaki esetleg eddig napi szinten evett 2-2500 kalóriát, most hirtelen az a diéta kér 1000-1200 kalóriát annak érdekében, hogy valaki fogjon, akkor ez egy elég nagy sok a szervezet számára. És ami a legfontosabb, hogy ha valaki nem egy szakembert keres fel, hanem saját maga által kezd el koplalni, kalóriaszegény táplálkozást folytatni, akkor kiüthet egy olyanba az egész történet, hogy egy ilyen tápanyagszegény állapotba kerül az a személy, és ennek meg lesznek a következményei. Lehet, hogy fogyni fog, viszont tápanyagszegény táplálkozás mellett ez általában egy jó effektust fog majd eredményezni, erre most nem térek ki, ez megint egy hosszabb történet, de hogy mindenképpen sok a szervezet számára, hogyha hirtelen egyből ilyen diétákba kezdünk. Természetesen vannak olyan irányelvei a diétáknak is, vagy táplálkozási kultúráknak, amelyek ideálisak, mint mondjuk az időszakos bőjt, mondjuk egy héten egyszer-kétszer ilyen 16/8 órás időablakba táplálkozzunk, és hagyjuk, hogy ezáltal a szervezet egy kicsit többet regenerálódjon, többet pihenjen, de semmiképp sem javasolt az, hogy ilyen nagyon szigorú diétákba fogjunk bele. Tehát mondok egy példát, ilyen lébőtkúrák, ilyen leves diéták, vagy ilyen gyümölcsnapok, zöldségnapok, ilyen effektíve, mondom, ilyen divat diétáknak minősülő táplálkozási irányelveket, ezeket semmiképp sem javaslom. Mindenképpen szakembert ezzel kapcsolatosan fel kell keresni.
És ha már a különböző ételeknél tartunk, vagy szó esett ezekről is a műsor folyamán, van egy olyan ételkategória, amiről még nem beszéltünk. Ott vannak a nagy, nehéz, hagyományos ételek, de ott van az édesség is, ami szintén gyakran előkerül karácsony tájékán. Mekkora gondot jelent ez?
Minden a mennyiségen alapszik. Én úgy gondolom, hogy egy kockacsoki vagy két kockacsoki egy normálisan összerakott ebéd elfogyasztása után még beleférhet. Itt az egész akkor tud nagyobb problémát ölteni, amikor valaki úgymond az ilyen édességekkel próbálja helyettesíteni, vagy süteményekkel próbálja helyettesíteni a főétkezéseit, és ezt pláne teszi este, késő este, és jó nagy mennyiségben. Na ilyenkor ez tud már problémát okozni, mind a bélflóránk, mind a telítettségérzetünk, mind a vércukrunk szempontjából, tehát semmiképp sem javaslom ezt a fajta megközelítést. Lehet enni sütemény, de mindenképp ügyeljünk a mennyiségre, fogyasszuk inkább a süteményeket főétkezések után, leginkább így a téli óra környékén, ebéd elfogyasztása után. Meg tudok egy nagyon jó praktikát a sütemények elfogyasztására, lehet egy kicsit ilyen furcsán hangzik, de amúgy egészen bevált dolog. Normál esetben mi történik, hogyha egy személy elé leraknak egy tálca sütemény? Ugye egy közben beszélget, szürcsöl valamit, és akkor így fél percenként esetleg elvesz egy süteményt, kettőt harap belőle, megette. Veszi a következőt. Na erre van egy nagyon jó módszer, legalábbis eléggé bevált módszer, az, hogy kérjünk egy tányért esetleg, és arra tányérra rakjuk ezt a két-három sütemény szeletet, amit el szeretnénk fogyasztani. És akkor azokat egy kanállal vagy villával szépen lassan fogyasszuk el. Lehet egy picit ilyen butának tűnik ez a koncepció, de sokkal lassabban esszük meg azt a süteményt, sokkal jobban kielvezzük az ízét annak a süteménynek, és ezáltal valószínűleg sokkal kevesebb mennyiséget is fogunk belőle fogyasztani. Egy ennyit, amit a süteményekről tudok mondani, még zárójelbe, hogy vannak olyan elkészítési módok, amelyek valamilyen szinten egy kicsit kalóriaszegényebbé, vagy emésztési szempontból előnyösebbé teszik őket, tehát most cukorhelyett esetleg az eritrit, vagy a teljes értékű lisztek használata is szóba jöhet, tehát mindenképp a minél kevesebb feldolgozott élelmiszereknek a fogyasztása javasolt erre az időszakra. Visszakanyarodnék egy picit a főételekhez. Nem kimondottan azzal van a baj, hogy most megesszük azt a töltött káposztát, vagy töltött tojást. Azzal van a baj, hogy mit nem eszünk melléje. És itt jogosan felmerülhet az a kérdés, hogy mit nem eszünk melléje. Általános probléma az az, hogy nem eszünk elég zöldséget. Itt gondolok a nyers zöldségekre, a fermentált zöldségekre. Ezek mind-mind nyújtanák a telítettségérzetet, jót tennének az emisztőrendszernek, a bélflóránknak, a vércukorszintünknek, és van egy olyan jó tulajdonságuk, hogy nyújtsák, vagy növelik a bélnek és a gyomornak a térfogatát, ezáltal mondjuk lehet, hogy a nehezebb, idézőjelesen nehezebb élelmiszerekből sokkal kevesebbet tennénk meg. Lehet, hogy megennénk normál esetben 4-5 töltött káposztát, egy leültünk el még két szelet kenyérre, de hogyha lenne mellette még esetleg külön párolt káposzta, vagy valamilyen más zöldség, akkor már lehet, hogy 2-3 töltelékes káposztával is beérnénk, vagy akár kevesebbe.
Ez a főétel, de ahogy te is említetted, vannak, akik édességgel akarják helyettesíteni, most legyen szó akár csokoládéről, akár süteményről, a főételeket is. Megvannak azok a háztartások, ahol a gyermekek, főként a gyermekek csak ünnepek környékén kapnak, vagy kapnak nagyobb mennyiségben, nagyobb arányban édességet. Milyen következményei lehetnek annak, hogyha a szervezet nincs ehhez hozzászokva, és akkor gyorsan valaki egy ültében megeszik egy tábla csokoládét, vagy esetleg még annál is többet?
A gyermekeknél maradva ez általában ilyen hiperaktivitáshoz vezethet, ugye talán, hogyha csokit eszik meg, abban rengeteg az energia a gyermekeknél, meg eleve ez még inkább jelen van gyermekkorban, fejlődés alatt még nagyobb az energiaszintük. Negatív következménye számos lehet, de most nem kimondottan az az egy élelmiszer lesz a bűnbak. Hozzájárulhat az obezitáshoz, az elhízáshoz, de ez több élelmiszernek az együttesével jön létre, tehát nem egy élelmiszer fog úgymond hízáshoz vezetni, vagy egészségtelen körülményhez, de ezekről az édességekről azt kell tudni, hogy alapvetően nagyon hamar el tudjuk fogyasztani őket, nagyon sok kalóriát tartalmaznak, és nem nagyon tartják a telítettség érzetet. Tehát ennek az lesz a hátránya, hogy fél óra múlva az a gyermek, vagy akár a felnőtt is megint éhes lesz, vagy akár még éhesebb. És ezáltal nő fokozatosan a nap folyamán a bevitt kalóriáknak a száma. De nem az az étel a hibás az miatt, hogy mi elhízunk, hanem általában mi döntéseink szoktak a hibások lenni, mert nem az a töltött káposzta, nem az a csokoládé a hibás azért, hogy mi megesszük, hanem mi felelünk azért, hogy mit szúrunk fel a villánkra. Tehát a mennyiségre oda kell figyelni, nagyon nem szabad elengedjük magunkat, mert nagyon könnyen tud a szervezetünk alkalmazkodni ehhez. Tehát valahogy 10-11 hónapon keresztül megszoktuk azt, hogy mértékletesen odafigyelve táplálkozunk, jön a december, elengedjük magunkat, utána nagyon-nagyon nehéz visszaállni. Erre is oda kell figyelni. Ezért is nem szoktam én ilyen csalónapoknak nevezni ezeket az eseteket, mert nem helyes ez a megfogalmazás.
Hogyha már az édességekről beszéltünk, és arról, hogy mit szúrunk fel az idézőjeles vagy nem idézőjeles villára, mi a helyzet a különféle magvakkal, illetve szárított gyümölcsökkel, hiszen ezek is előkerülnek az ünnepi időszakban nagyobb arányban.
Igen, tudni kell, hogy pláne a nem bőrkölt vagy nem sós, ilyen diófélék, olajos magvak kifejezetten jótékony hatással vannak a szervezetünkre. Tehát mondom, hangsúlyozom, azok, amelyek nem lettek így feldolgozva, tehát pörkölve, sózva, hanem így natúr formában fordulnak elő, azok még jótékony hatásos vannak a szervezetre. Viszont tudni kell róluk, hogy alapjáraton nekik is elég magas a kalóriatartalmuk, tehát már egy marék relatív, de hogy egy marék dióban, ami körülbelül egy olyan, lehet akár 30, lehet akár 50 gram is, már van legalább 250, majdnem 300 kalória benne, és azért marék azért eléggé hamar el tud fogyni. Pláne beszélgetés alatt, mi mellé, ugye az ember általában iszik is valamit, most függetlenül attól, hogy alkoholt vagy sem. Ezek a nasik azért eléggé gyorsan lecsúsznak a torkunkon, és nagyon gyorsan tudnak fogyni is. De nagyon oda kell figyeljünk ezekre is, mert az olaj és magvak diófélék, mint említettem, rengeteg kalóriát tartalmaznak, de úgy másrészt egy bizonyos mennyiség betartásával jótékony hatással vannak a szervezetünkre. Az asztal gyümölcsöknek is úgymond megvannak a jótékony hatásai, viszont ugyanúgy, mivel azoknak is a szárítási folyamatok révén úgymond egy picit a kalóriatartalmuk sokkal sűrűbb lesz, így számolni kell azzal is, hogy rengeteg kalóriát tudunk azokból is bevinni a szervezetünkbe.
Mennyire fontos, tehát ebben a tekintetben is a műsor folyamán már sokat emlegetett mértékletesség.
Mindenképp fontos. Az a baj, hogy tényleg az emberek nem igazán tudják azt, hogy mi a megfelelő mennyiség. Így, hogyha most egy tanácsot kellene adjak, azt tudom javasolni, hogyha három főétkezés megvan, tehát a reggeli ebéd vacsorára gondolok itt. Ezekből pedig az ebéd a legnagyobb mennyiség. Ezt követi a reggeli, és a vacsora a legkevesebb, akkor az úgy még úgymond egy kiegyensúlyozott körülménynek fog számítani. Ez az, amit úgy leginkább szem előtt kell tartani, hogy legyen meg a három főétkezés. Törekedjünk arra, hogy ne vacsorára együk a legtöbbet, mert ilyenkor a legjellemzőbb az, hogy ezek a ünnepi vacsorák, ezek általában jó bőségesek, és ezek szokták általában a problémát indítani. De mindenképp azért törekedjünk arra, hogy tervezzünk minden napra előre, akár 2-3 napra is, hogy azon kívül, hogy tudjuk, hogy este lesz esetleg egy ilyen családi összejövetel, családi vacsora is. Tudjuk, hogy valószínűleg többet fogunk enni a kelleténél. Törekedjünk arra, hogy a nap többi szakaszán azért valamilyen szinten kiegyensúlyozottan táplálkozzunk. Ez semmiképp sem elhanyagolható. A másik tanácsom az az, hogy a napi legalább 300-400, de akár fél kilogramm zöldség is javasolt fogyasztásra, leginkább nyers, fermentált formában, de akár párolt formában is lehetséges ez, és minél kevésbé fogyasszunk bőolaj, zsírban sült élelmiszereket, és még zárójelben azt is oda tenném, hogy feldolgozott élelmiszerekkel is egy kicsit óvatosabban, tehát gondolok az édességekre, boltból vásárolt süteményekre, meg ehhez hasonlókra.
Zsidó Szabolcs klinikai táplálkozási szakértővel és dietetikussal beszélgetünk a mai medicinában, témánk pedig a karácsonyi táplálkozás, a karácsonyi ételek és azok a különböző ételformák, amelyek előkerülnek ilyenkor, felkerülnek az ünnepi asztalra. De hogy nem csak étel kerül fel az ünnepi asztalra, hanem ital is. Mit jelent ilyenkor az alkoholfogyasztás megvegyítve a műsor folyamán már emlegetett nehéz ételekkel?
Tudni illik, hogy a Világ Egészségügyi Szervezete az elmúlt években kiadott egy publikációt arról, hogy most már az alkoholból nincs egy elfogadott mennyiség fogyasztás szempontjából. Tehát nincs olyan, hogy egészséges mennyiség alkoholból. Tudom, hogy vannak ezek a tradicionális berögződések is, hogy egy pohár pálinka reggel, vagy a szíverősítő, vagy az unikum, egyéb más ilyen gyógynövényes italok is, hogy milyen szíverősítő hatással bírnak, vagy akár a vörösbornak a jótékony hatásairól. Az alkohol holnak nincs jótékony hatása. Ezt kell tudni. Ezen kívül ugyanúgy az is plusz kalóriát jelent, ugyanúgy ez is felborítja a bélmikrobiom háztartásunkat, ami puffadáshoz és egyéb más negatív tünetekhez vezethet. Tehát mindenképp ennek is a mennyiségére oda kell figyelni. Ne szaladjon el a ló, ahogy szokták mondani. Semmiképp sem előny is persze az, hogyha rengeteg alkoholt fogyasztunk.
Mi a helyzet a cukros üdítőitalokkal, hiszen hasonlóan az édességekhez, legyen szó még egyszer süteményről vagy csokoládéről, ezek is nagyobb arányban előkerülhetnek az évnek ebben a szakaszában.
Nagyjából ugyanaz, amit a többi élelmiszernél, vagy akár az alkoholnál is elmondtam, hogy a mennyiségre mindenképp oda kell figyelni. Amennyiben lehet, ezeket még lehet mellőzni. Ígyunk inkább vizet, vagy esetleg saját magunk által facsart gyümölcsleveket, még azok is sokkal előnyösebbek, mint ezek a boltból vásárolt szénsavas üdítők, vagy akár ilyen nektarinok is. Ez az, amit így leginkább tudok javasolni, hogy amennyiben lehet az alkoholt és a cukros üdítők fogyasztását, vagy szénsavas üdítők fogyasztását mindenképp kerüljük.
És ha valaki most azt mondja a rádiókészülékek előtt, hogy jó, hát akkor szénsavmentes és cukormentes, de üdítő ital.
Mindennek megvan a hátránya. Most függ az egész a mennyiségtől. Hogyha valaki megiszik zérós Coca-Colából mondjuk egy nap alatt 3-4 litret, annak is meg tud ugyanúgy lenni a negatív kimenetele. Kisebb mennyiségben most, hogyha az ember elfogyaszt egy pohárral, nem fog összedőlni a világ. De hogyha valaki úgymond víz helyett is ezt vissza, akkor abból már tud persze ugyanúgy negatív probléma lenni. Ugyanúgy a szénsavas üdítőkre azt kell tudni, hogy puffasztanak, bélflórának se tesznek jót, a gyomornyálkahártyának sem. Függetlenül attól, hogy most cukros vagy édesítőszeres, ezek az élelmiszerek feldolgozottak. Alapvetően sok kalóriát fogunk belőlük bevinni, tehát ezen nektarinokra gondolva, ami ugye hát sokszor ráírják, hogy 100%-os, de nem sok köze van hozzá. De hogyha hozzáadott cukormentesről beszélünk is, vagy teljes mértékben cukormentesről is, annak is meglehetnek a negatív hatásai szervezetünkre nézve. Tehát nincs ezekből egy elfogadott mennyiség. Most mondom, egy héten egyszer-kétszer egy pohárral megiszunk, attól nem lesz bajunk, tehát nem kimondtan csak attól lesz problémánk, de ne ígyuk víz helyett is ezeket a folyadékokat.
Mire és hogyan figyeljünk oda annak érdekében, hogy az evészet, illetve az ivászat ne menjen az ünnep kárára, hogyan éljük túl az elkövetkező 2-2,5 hetet egészségesen, egészségügyi komplikációk nélkül, mindent egy kalap alá véve.
Mindenképp figyeljünk oda a mennyiségre, tehát ez, amit javasoltam, hogy minél több zöldséget együnk, minél kevésbé feldolgozott élelmiszereket. Az a sütemény, az az 1-2-3 sütemény, vagy szeletkalács, az úgy belefér egy főétkezés után, és semmiképp se, mint említettem, ne ezek képezzék úgymond a főétkezéseinket, semmiképp se kompenzálják azokat. Tudom, hogy a személyek általában ilyenkor egyik rokontól a másikhoz szaladnak, nincs idejük rendesen beosztani a táplálkozásukat, de picit próbáljunk türköztetni magunk. Nem mondom azt, hogy meg kell vonni, de mindenképp a mennyiségre figyeljünk oda. Ne azért együnk, mert muszáj, hanem azért együnk, mert jól esik.
Legyen akkor ez a zárszó. Zsidó Szabolcs klinikai táplálkozási szakértő és dietetikus. Köszönöm, hogy itt voltál a Medicinában, és válaszoltál a kérdésekre.
Én köszönöm a meghívást, áldott ünnepeket kívánok mindenkinek.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Medicina műsorvezetőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiótársaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Áldott, békés, meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánunk. Viszont hallásra!